Jézusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ferenc pápa a héten elesett a Szent Márta házban, jobb alkarján zúzódást szenvedett. A karját elővigyázatosságból rögzítették, számolt be a vatikáni sajtóközpont. A Szent Atya nem mondta le programjait, megtartja az audienciákat. Mások mellett fogadta az ENSZ Élelmezésbiztonsági Világbizottságának elnökét is. Szocska Ábel görögkatolikus nyíregyházi megyés püspök házszentelést végzett a Szent Miklós görögkatolikus általános iskolában. A püspök a program során arra hívta a gyermekeket és pedagógusokat, hogy még jobbak, még kedvesebbek, még inkább Krisztust követőkké váljunk 2025-ben. Már Kárpátalján segítkezik a Máltai Szeretetszolgálat idei első önkéntes csapata. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat budapesti, kaposvári és miskolci kollégáiból, valamint egy sümegi önkéntesből álló csapatra az egyhetes szolgálat alatt változatos feladatok várnak. Többek között adományokat fogadnak, válogatnak és osztanak majd szét, raktárt rendeznek, segítkeznek a beregszászi járási Máltai Szeretetszolgálat épületeinek karbantartásában. Festenek, takarítanak, illetve játszóbuszokkal járják a környék óvodáit és iskoláit, hogy pár óra felhőtlen szórakozást vigyenek a háború árnyékában felnövő gyermekek mindennapjaiba. Kedd reggeltől Donald Trump amerikai elnök hivatalba lépése után minden meg fog változni, másnap kell fel a nyugati világ felett. Véget ér egy keserű, nehéz, fájdalmas kudarcokkal tarkított 4 év a demokrata kormányzás, sorolta a miniszterelnök pénteken a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor elmondta azt is, 2025 a középosztály megerősödésének éve lesz. A miniszterelnök azt mondta, kódolható volt, hogy a demokrata adminisztráció ideje alatt az amerikai-magyar kapcsolatok mély pontra jutnak, az amerikaiak a kettős adóztatást kizáró egyezményt nem is újították meg, a magyarok beutazását Amerikába megnehezítették, és ahol tudtak, ártottak nekünk. Magyarország december 31-én véget ért uniós elnökségéről szólva, Orbán Viktor kiemelte, hogy annak sikerét még a politikai ellenfelek is elismerték Brüsszelben. A miniszterelnök felidézte, 2030 és 32 között készül el Paks 2, addig ki vagyunk szolgáltatva energia oldalon, vagyis az energiaárak nagyívű emelkedése a mi gazdasági terveinket is megakaszthatja. Többek között az EGRI kórháznak is új vezetője lett. Az eredményes pályázati eljárást követően Pintér Sándor belügyminiszter január 15-i hatállyal egészségügyi intézményvezetőket nevezett ki. A belügyminisztérium tájékoztatása szerint a Heves vármegyei Markót Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézetet Stankovics Éva vezeti. A Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet élére Ézsi Robin Gábort nevezte ki a tárcavezető, a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórházat Óvári Csaba, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei központi kórház és egyetemi oktatókórházat Zsákai Zsolt, a Vasvármegyei Markusovszki Egyetemi Oktatókórházat Lippai Norbert vezeti. Dr. Stankovics Éva a 60-i Albert Schweitzer Kórház és Rendelőintézet vezetője volt. Az EGRI kórházat megbízott vezetőként dr. Maszárovics Zoltán orvosigazgató irányította a kinevezésig. Kigyulladt egy fűtőmozdony Budapesten a keleti pályaudvaron, a Verseny utca felüli oldalon pénteken este. A tűzoltók megakadályozták a lángok tovább terjedését, a pályaudvaron már helyreállt a közlekedés, közölte a Katasztrófa Védelem és a MÁV Inform. A Szent Évet kísérő nemzetközi kulturális programsorozatban Magyarország a Jankovics Marcelnek szentelt tárlattal mutatkozott be, amely a Szentszék egykori kancellária épületében nyílt meg csütörtökön este. A Hit, remény és rajzfilm című kiállítást Jan Maria Hyun Yeo Hyung, a Szentszéki Államtitkárság munkatársa, és Szász János, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet miniszteri biztosa nyitotta meg, az olasz, magyar és nemzetközi diplomáciai és kulturális élet képviselőinek részvételével. A kevesebb mint egy hónapja zajló Szent Évben ez Magyarország első kiállítása, amellyel a Szent Év hivatalos programjában szerepel. Végül a vasárnapi időjárásról: túlnyomóan borult, párás időnk várható, főként a Dunántúlon lehetnek felszakadozások, pár órás napsütés. Néhol kialakulhat ónos szitálás, gyenge marad a légmozgás. A legmagasabb vasárnapi nappali hőmérséklet -2 és +4 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, most Kipling Kim című regényének 19. részét hallják, a felolvasó Kulka János.
Rudyard Kipling Kim az ördöngős. Különös illatú sárgás kínai papírt, ecseteket és indiai tintát húzott elő az asztal alól. A festmény tiszta, éles vonalakkal ábrázolta a hatalmas kereket és annak hat küllőjét, középen egy disznóval, egy kígyóval és egy galambbal, a tudatlanság, a düh és a bujaság szimbólumaival. Az összes létező mennyországot és poklot, és az emberi lét valamennyi viszontagságát. Kevés olyan ember létezik, aki teljes mélységében megérti a képet, emlékezetből lerajzolni pedig az egész földkerekségen legfeljebb, ha 20-an képesek. És akik egyaránt képesek lerajzolni és értelmezni is, nem lehetnek többen, mint 3-an. Egy kicsit én is megtanultam rajzolni, szólt Kim, de ez itt egy igazi mestermű. Sok éve gyakorlom már, mondta a láma. Volt idő, amikor egyik lámpagyújtástól a következőig le tudtam festeni az egész képet. Megtanítom neked a művészetét, de előtte föl kell készülnöd rá. És a kerék jelentését is föltárom előtted. Hát ne kivágunk az útnak. Az útnak és a keresésünknek. Csak rád vártam. 100 és 100 álmom tette bizonyossá előttem, hogy így kell lennie. Főként az az álom, amelyet aznap éjjel láttam, amikor először zárult be mögötted a tudás kapuja. Tudom, hogy nélküled nem találhatom meg a folyómat. Újra és újra próbáltam ezt tagadni magamban, és attól is féltem, hogy az a folyó is káprázat csupán. A hegyektől a tengerig, a tengertől a hegyekig vándoroltam, de teljesen hiába való volt. És aztán az eszembe jutott a Jataka. A láma elmesélte Kimnek is a bilincsbe vert elefánt történetét, ahogy azt a Jaina papoknak oly sokszor előadta. További bizonyítékokra nincs szüksége, fejezte be derűsen. Téged az ég küldött segítőmül. Amikor pedig megváltam tőled, a keresésem hasztalanná vált. Ezért hát újra elindulunk, és semmi kétség, együtt sikerrel járunk. És pontosan hová megyünk? Mit számít az világ kis barátja? Ahogy mondtam, a keresés sikere biztos. Ha úgy kell lennie, a folyó a lábunk előtt fog előtörni a földből. Ennyi elég is. Együtt vagyunk, és minden úgy lesz, ahogy azelőtt volt. Ó, világ kis barátja, csillagok barátja, tanítványom. Ezután csupa világi dologról beszélgettek. Kimnek föltűnt, hogy a láma nem kérdezősködött a Szent Xavérban folytatott élete részleteiről, s a száhibok szokásai és viselkedése felől sem érdeklődött. Gondolatai egészen elmerültek a múltban, gyönyörűséges útjuk legapróbb részleteit is felelevenítette. Izgatottan dörzsölte a tenyerét, és jókedvűen nevetgélt, míg összekuporodva az öregkor hirtelen érkező álmába nem merült. Kim az imafüzérrel játszadozva figyelte, amint a lemenő nap utolsó poros sugarai egyre halványabbá váltak a templom udvarán. Benáresz még ébren volt, és a város éjjel-nappal zsibongó lármáját úgy verték vissza a kolostor falai, akár a tenger morajló hullámait a gátak. Időről időre egy Jaina pap átsétált az udvaron, hogy áldozatot mutasson be valamelyik oltár előtt, majd maga előtt az utat csöprögetve igyekezett elkerülni, hogy elvegye a földön mászkálgató apró teremtmények életét. Egy lámpás fénye megcsillant, és imádkozó hang csendült föl a távolban. Kim hosszan nézte a csillagok szikrázását a mozdulatlan füllet sötétségben, majd az oltár lábánál mély álomba zuhant. Azon az éjjelen hindusztániul álmodott, egyetlen angol szó nélkül. Reggel aztán megérkezett az ültetvényes, és dadogva, hadarva hálálkodni kezdett. Éjszaka izzadni kezdett, és a láz egyre enyhébb, kiabálta szinte. Érint csak meg, a bőre friss akár az újszülötté. Imádta a sós húskockát, és boldogan itta a tejet. Lehúzta a takarót a gyermek arcáról, s az álmosan mosolygott Kimre. A templom ajtajánál kisebb sereg Jaina pap gyűlt össze, s szótlan kíváncsisággal figyelték a jelenetet. Tudták, Kim pedig tudta, hogy tudják, miként találkozott a láma a tanítványával. Mivel tapintatosak voltak, este nem akarták őket érdeklődésükkel zavarni. A hajnali készülődés hangjaira azonban lassan mind összeverődtek. Ezt Kim meghálálta nekik. Köszönd a gyógyulásodat a Jainák isteneinek, mondta a fiú a gyereknek, nem tudván, hogyan is nevezik ezeket az isteneket. A láz valóban enyhült. Nézzétek, lássátok, szólt a láma sugárzó arccal tekintve a háttérben meghúzódó házigazdákra. Hát létezik még egy ilyen tanítvány a földön. A gyógyító Buddha követője. A Jainák hivatalosan a hinduizmus intézményeit fogadják el. Elismerik a hinduk valamennyi istenét, a bráminok öltözetét viselik, és ragaszkodnak a hindu kasztrendszer valamennyi előírásához. Ám a papok, mivel a láma a szívükbe férkőzött, vendégük volt, öreg volt, és mivel az utat kereste, és hosszú éjszakákon át beszélgetett a főpapjukkal, fejet hajtottak a gyógyító Buddha tiszteletére is. De ne felejtsd el, szólt Kim a gyerek fölé hajolva, a betegség ismét rátok törhet. Nem törhet rá még egyszer, mert te birtokában vagy a megfelelő varázsigéknek, vágta rá az apa. De mi nem sokára elmegyünk innen. Így van, fordult a láma Jainákhoz. Együtt indulunk tovább a keresésünkre, amelyről már oly sokat meséltem nektek. Csak arra vártam, hogy a tanítványom felkészüljön rá. Északra megyünk. Soha többé ne térjek vissza erre a helyre, ahol annyiszor megpihentem. Ó, jó akaratú emberek! A láma hosszasan és ünnepélyesen búcsúzkodott a vendéglátóitól, háromszor is megismételte az ezzel járó szertartást. A dzsájnák rendkívül szeretetteljesen viselkedtek a lámával, és apró útravalókkal is ellátták. Egy bételdiós dobozkával, egy új csiszolt fémtoltartóval, egy elemózsiás batyúval és hasonlókkal. Végül figyelmeztették őt a világ megannyi veszélyére, a keresésének pedig boldog beteljesedést jósoltak. A láma mindkét kezét a magasba tartva, ékes kínai nyelven elmondott egy utolsó áldást. A válladra kell támaszkodnom, mondta aztán Kimnek, amikor a templom kapuja becsukódott mögöttük. Azt hiszem, kezdek tényleg megöregedni. Nem volt valami könnyű a 6 láb magas embert mérföldeken át Benárez zsúfolt sikátoraiban támogatni. Nem csoda hát, hogy Kim, aki még az útravaló batyukkal is meg volt rakva, a vasúti híd árnyékába érkezvén hatalmas megkönnyebbülést érzett. Nem sokára a mosolygó dzsát kékköpenyes alakja jelent meg a látóhatáron, egyik kezében a gyermekkel, a másikban pedig egy elemózsiás ládikával. Lássatok hozzá, szent emberek! Kiáltotta már 50 méterről. Mivel az első hídív alatt egy zátonynál táboroztak, nem kellett tartaniuk tőle, hogy észreveszi őket egy arra kószáló éhező szerzetes. Rizs és jófajta köri, meleglepény illatos fokhagymával, túró és cukor. Földjeim királya, mondta aztán a kisfiához fordulva, mutassuk meg ezeknek a szent embereknek, hogy mi, dzsalandári dzsátok, meg tudjuk fizetni a szolgálatukat. Úgy hallottam, a dzsájnák nem esznek meg semmit, amit nem maguk főztek. De őszintén szólva, udvariasan a széles folyóra emelte a tekintetét, ahol nincs szem, ott nincs kaszt sem. Mi pedig, mondta ki megfordulva, miközben púposan megrakott egy tálat a lámának, minden kaszt fölött állunk. Szótlanul belakmároztak a jobbnál jobb falatokból. Kim, míg le nem nyalta az édesség utolsó morzsáit is a ragadós ujjairól, észre sem vette, hogy a dzsát szintén utazásra készen áll. Ha egyfelé visz az utunk, szólt a férfi egyszerűen, veletek tartok egy darabon. Az ember ritkán találkozik csodatevőkkel, a gyerek pedig még mindig elég gyönge. Én azonban nem vagyok ám teljesen haszna vehetetlen. Fölemelte láthiát, egy 5 láb hosszú, csiszolt vaspántokkal gyűrűzött bambuszbotot, és meglengette a levegőben. A dzsátokról azt mondják verekedős kedvűek, de ez nem igaz. Csak amikor keresztbe tesznek nekünk, akkor vagyunk olyanok, mint a saját bivajaink. Úgy legyen, felelte Kim. A jó bot jó ok rá, hogy velünk tarts. A láma békésen nézte a folyómenti gátról, lépcsősorról felszálló füstgomolygását a város fölött. A szigorú hatósági előírás ellenére is időről időre egy darabka félig égett testrész bukkan föl a folyó áramló vizében. A hullaégetők sem végeznek mindig tökéletes munkát. Ha te nem vagy, szólt a dzsát Kimhez, szőrös mellkasára emelve a gyermeket. Talán épp ide jutok én is a gyerekkel együtt. Azt mondták a papok, hogy Benárez szent város, amit nem is kétlek, és itt érdemes meghalni. De nem ismerem az itteni isteneket. Annyit tudok csak róluk, már azért is drága áldozattal kell fizetnem, hogy meghallgassanak. És miután az ember végzett az imáival, már is jön egy borotvált fejű szerzetes, és azt állítja, nem ért semmit az egész, mondjak el egy másikat. Itt mosdjak, meg ott mosdjak, meg öntözzek, igyak, hincsek virágokat, és mindig fizessek a papoknak. Nem. Nekem Pandzsáb vidéke, annak is a legjobb földje, a dzsalandári föld adjon végső nyugalmat. Többször is mondtam már a templomban, hogyha úgy kell történnie, akkor a lábunk előtt fog feltörni a folyón vize. Ezért éjszakra megyünk, mondta a láma fölállva. Emlékszem egy kellemes helyre, gyümölcsfák ligetei pompáznak ott, és jó hűvös a levegője. Onnan már nincsenek messze a hófötte hegyek. Ott semmi sem zavarja meg az embert tűnődéseiben. Mi a neve? Kérdezte Kim. Azután voltam ott, hogy felbukkantak a fegyveres emberek, és magukkal vittek téged. Sokáig meditáltam ott egy szobában, galamtúcokkal szemben. Kivéve, amikor az az asszony véget nem érő fecsegésbe kezdett. Ó, a kulúi asszony! Hisz akkor Száharumpúr mellett voltál, mondta Kim nevetve. Mi vezényli a mesteredet? Azért gyalogol, hogy régi bűnökért vezekelje? Kérdezte a dzsát óvatosan. Az még Delhitől is egy évnyi járás. Nem, felelte Kim, nem megy gyalog. Majd jegyet koldulok a vonatra, mondta, ugyanis Indiában nem szívesen ismerik be az emberek, ha van pénzük. Néhány órával később már föl is szálltak egy vagonra, és rögvest mély álomba merültek. Egészen addig nem ébredtek föl, míg a nappali hőség enyhülni nem kezdett. Ekkor a dzsát 10 000 kérdést zúdított Kimre a láma zarándok útját és tevékenységét illetően, amelyekre felettébb különös válaszokat kapott. Kim inkább a Ganges völgyének szépségeivel volt elfoglalva, elégedetten nézelődött erre-arra. Jó érzés volt a vonatablakon kibámulni az északnyugati síkságra, és a vagon állandóan cserélődő utasaival fecserészni. Ám Szomna vasútállomásánál a sors olyan kérdés elé állította, amelyen komolyan el kellett gondolkodnia. Már éppen mozgásba lendült a vonat, amikor egy szikár, csapzott férfi bukfencezett be a vagomba. Amennyire Kim a szoros turbán alapján megítélhette, egy maharatta volt. Az arcán sepphely égtelenkedett, muszlim felső ruházata csúnyán szét volt szaggatva, az egyik lábát pedig kötés szorított. A férfi azt állította, hogy fölborult a szekere, és kis hián agyon nyomta őt, nomeg, hogy Delhibe megy látogatóba a fiához. Kim érdeklődve méregette a férfi külsejét. Ha igaz lett volna, amit mondott, és valóban a szekere alá szorult volna, akkor a testén bizonyosan horzsolás nyomai is látszódnának. Ám valamennyi sérülése vágottsebb volt. Mikor a férfi remegő ujjakkal csomót kötött a szakadt ingére a nyaka körül, Kim egy amulettet látott megcsillanni a mellkasán. Épp olyat, mint amilyet Harry Babu lélek erősítőnek nevezett. Ugyan Indiában igen gyakran látni amulettet az emberek nyakában, de legtöbbjük nem fonott részhúzalon lóg, és még ritkább az, amelyik ezüstből készült és fekete zománcos. A vagonban nem volt más a dzsáton, a lámán és a rajtuk kívül, ráadásul szerencsére régi típusú vonat volt, így útközben nem lehetett átmenni az egyik kocsiból a másikba. Kim úgy tett, mintha megvakarta volna a hasát, és egy hirtelen mozdulattal fölemelte a saját amulettjét. A maharatta arckifejezése tüstént megváltozott a talizmán láttán, és ő maga is tüntetően megérintette a magáét. Bizony, folytatta a dzsát felé fordulva. Nagyon kellett sietnem, és a szekeret egy ostoba fattyú vezette. Belehajtott az árokba, és minden sérülésem tetejébe még egy egész fazék tárkony is kárba veszett. Ma aztán biztos nem mondhatom magamat a varázslat fiának. Nagy veszteség, felelte a dzsát visszahúzódva. Benáreszi tapasztalatai gyanakodóvá tették az idegenekkel szemben. Ki főzte? Kérdezte Kim. Egy asszony. A maharatta fölhúzta a szemöldökét. De hisz minden asszony tud tárkonylevest főzni, szólt a dzsát. Biztosan jó fajta volt. Ó, igen, nagyon is jó volt, mondta a maharatta. És nem is kevés, szólt Kim. Na és, mi a helyzet a kasztoddal? Ó, nem léteznek kasztok, amikor egy férfi megkívánja a tárkonyt, felelt a maharatta az előírt szünettel a tárkony előtt. Kit szolgálsz? Ezt a szent embert, mondta Kim a boldogan szendergő lámára mutatva, aki a tisztelgő szavak hallatára azonnal fölébredt. Igen, az ég küldte őt segítőmül, úgy hívják a világ kis barátja. És a csillagok barátja is egyben. Nagy az ő bölcsessége, orvosnak is kitűnő. És a varázslat fia vagyok, súgta Kim, amikor a dzsát sietve nekiállt előkészíteni a pipáját, nehogy a maharattának eszébe jusson koldulni. És ez kicsoda? Kérdezte a férfi, idegesen oldalra pillantva. Meggyógyítottuk a gyerekét, és most adósunk. Ülj az ablak mellé, Jalandari férfi, ez az ember beteg. Különben sincs kedvem ilyen ágló szakadtakkal barátkozni. mondta a dzsád sértődötten, és a földre vetette magát a legtávolabbi sarokban. Mutasd a sebeidet, mondta Kim a máratta fölé hajolva. A fiú szíve a torkában dobogott, hiszen amit látott, az maga a nagy játszma véres valósága volt. Most pedig szépen add elő a mesédet, testvérem, miközben én elmondok egy varázsigét. Délről jövök. Ott teljesítettem egy küldetést. Az egyikünket megölték az országúton. Hallottál róla? Kim megrázta a fejét. Természetesen nem tudhatott semmit E23 elődjéről, akinek a holttestére egy arab kereskedő ruháiban leltek rá az út mellett. Miután megtaláltam egy bizonyos levelet, amelynek a megszerzésével megbíztak, visszaindultam. Elmenekültem a városból, és egy Bombay melletti katonai táborig futottam. Teljesen biztos voltam benne, hogy ott senki nem ismer, ezért nem álcáztam magam. Egy asszony azonban megvádolt, hogy ékszert loptam abban a városban, ahonnan a levéllel elszöktem. Így hát még aznap éjszaka innen is tovább kellett állnom. A levelet a királynő köve alá ástam el Csitor városában, arra a helyre, amelyet mindannyian ismerünk. Kim még sosem hallott erről a helyről, de a világért se szakította volna félbe az elbeszélést. Végig üztek az összes környező benszülött államon. Úgy üztek akár a sakált, de aztán sikerült átjutnom a hálójukon. Akkor viszont a fülembe jutott, hogy már gyilkossággal is vádolnak. Egy hullát és egy tanút is szereztek hozzá. De hát a kormány nem tud megvédeni. Mi, a nagy játszma résztvevői, nem részesülhetünk védelemben. Ha meghalunk, meghalunk. A nevünket kihúzzák a könyvből. Ennyi. Jaipurban árruhát öltöttem, hogy elveszítsék a nyomomat. Ezért öltöztem Márattának. Aztán Agrába mentem, de amikor az utcán sétáltam, egy férfi nekem támadt, azt állította, hogy tartozom neki. Egy sereg tanú is volt vele, és már hurcolt is volna a bíróság elé. Ó, nagyon ravasz a kámot délem. Fölismerte bennem a nem létező gyapot ügynökét. A pokol tüzén égjen el érte. És tényleg tartoztál neki? Ó, te ostoba! Minden vád csak ürügy volt, hogy elkapjanak a levél miatt. Éppen annyi pénzem volt, hogy Delhi-ig jegyet váltsak. Az állomáson feküdtem lázasan, amikor valaki előugrott a bokrok közül, megvert, összevagdalt, és tetőtől talpig átkutatott. Mindezt egy kőhajításnyira vonattól. És miért nem ölt meg ott mindjárt? Nem annyira ostobák ezek. Ha Delhiben kapnak el és rám bizonyítják a gyilkosságot, akkor kiadnak annak az államnak, ahol a bűnt elkövettem. Szigorú őrizet alatt odaszállítanak, és majd szépen lassú kínok között gyilkolnak meg, hogy példát statuáljanak velem a többiek előtt. Ez a déli vidék nem az én világom. Úgy forgolódok itt körbe-körbe, akár egy félszemű kecske. Két napja nem ettem. Meg vagyok jelölve, úgyhogy még Delhiben is felismernek. Minden egyes sebet és horzsolást ismernek rajta. Van olyan varázsigéd is, amelyen megváltoztathatod a külsőmet? Máskülönben a halálfia vagyok. Azonnal lecsapnak rám, amikor a vonatról leszállok. Na, sikerült meggyógyítani, csodatevő? Kérdezte a dzsád féltékenyen. Elég régóta kántálsz már? Nem, úgy látom, az ő fájdalmaira nincs gyógyír. De ha segítesz a gyógyításban, érdemre tehet szert. Milyen színű hamu van a pipádban, fehér? Az megfelel. Van valamiféle sárga fűszer az ételes ládikádban? Én... Bonts fel a csomagodat. A dzsád podgyásza csupa szokványos holmikkal volt tele. Ruhadarabok, vacakgyógyszerek, olcsó lepedők, egy egész zsák durván őrölt liszt, vidéki sodordohány, csicsás pipanyelek, és egy csomag vattába csomagolt köripor. Kim ügyes bűvész módjára forgatott át mindent, és közben muzulmán imád mormogott. Ezt a bölcsességet a száiboktól tanultam, súgta a lámának. Márpedig ezzel Lurgán száhib kiképzésére célozva valóban igazat mondott. Ennek az embernek a sorsába hatalmas gonosz erő férkőzött, ahogy azt a csillagok is megjósolták, és ez gondot okoz neki. Újabb gyógyításra készülsz, csillagok barátja. Gyorsan, siess, ziálta a Máratta, a vonat nem sokára megáll. Íme a gyógymód a halálos baj előzésére, mondta Kim, összekeverve a dzsátlisztjét az orvosi szénnel és a dohányhamujával egy fatálban. E23 szó nélkül levette a turbánját, és megrázta hosszú fekete haját. Hisz ez az elemózsiám szent ember, morogta a dzsát. Egy ökör a templomban. Hogyan merészelted megesni, mit csinálok? Szólt rá Kim. Félkegyelműek előtt kell varázsolnom. Ügyelj a szemedre, mert hártya nő rá. Megmentem a gyerekedet, mire te... Jaj, te szégyentelem. A férfi velejéig megborzongott Kim komoly, átható pillantásától. Átkozzalak el, vagy inkább... Kim kivett egy inget a dzsád botyujából, és a megalázkodott férfi lehajtott fejére terítette. Még csak kívánni sem mert, hogy megleshess varázslat közben, különben még én sem tudlak megmenteni. Ülj le, és süketülj meg. Sárga szát húvá kell átváltoztatnunk téged még hozzá mindenütt, szólt Kim E23-hoz. Dobd el gyorsan azt a rangyot, és fordíts ide az arcod, amíg behintelek hamuval. E23 kibújt minden ruhájából. Végül egy szál ágyékkötőben állt Kim előtt. A fiú nemes kasztjegyet rajzolt a hamuval behintett homlokra. Kenj még egy kis hamut a mákasodra, tette hozzá. Találkoztál a beteg gyöngyök orvosával? A férfi fürge kézzel, száthú csípőkötő módjára az ágyéka köré csavarta bőgatyáját. De mennyire? Ő volt a tanárom egy darabig. Ismered a keze érintését? A lábadat is át kell kötnünk. A hamu meggyógyítja a sebedet, dörzsöld be vele. Büszke lehet rád? De te szinte még nála is jobb vagy. Az istenek jók hozzánk. Add azt ide, mondta egy ópiumpirulákkal teli bádogdobozra mutatva, amely a dzsád kacatjai közül kandikált ki. Majd egy maréknyit lenyelt belőlük. Ezek mindig segítenek, éjség, félelem és hidegellem. Mint több, a szemem is piros lesz tőle, magyarázta. Azt hiszem, most már elég bátorság van a szívemben, hogy folytassam a játszmát. E23 duzzadt szemében az ópium hatására ripők bujaság ragyogott. Kim barna imafüzére lógott a nyakában, a vállát pedig egy elnyűtt, virágmintás vászonlepel borította. A kisfiú ilyettében hüledező apja hóna alá fúrta a fejét. Ó, te gyáva kis csirke, szólt Kim, mire még az összezavart dzsát is fölnevetett. Meggyógyítottam ezt a nyomorult kereskedőt. Le kell mondani a minden vagyonáról és a számlakönyvéről, s három éjszakán át az útszélén kell ülnie, hogy megmeneküljön az ellenségei bosszújától. Ellene fordultak a csillagok. A láma meglepetten bámult a szemüvege mögül. Csillagok barátja, szólt. Hatalmas bölcsességre tettél szert, de ügyelj rá, hogy ne szülessen belőle büszkeség. Aki a szem előtt tartja a törvényt, nem beszél elhamarkodottan a világ titokzatosságairól. Nem, valóban, mondta gyorsan a dzsát, attól félve, hogy a mester nekiáll kioktatni a tanítványát. E23 tátott szájjal adta át magát az ópiumnak, annak a csodaszernek, amely Ázsiában egyszerre szolgál élelemként, dohányként és gyógyszerként. Némaságban és félelemmel a szívükben érkeztek meg estére a hatalmas ismeretlenségbe, Delhi városába.
Elhangzott Kipling Kim című regényének 19. része, a felolvasó Kulka János, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, Bartók Beátát hallják. Mai műsorunkban Fáy Eszter Franciska ferences kisnővérkével beszélgetünk. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál Franciska nővért, a Ferences kisnővérektől.
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, dicsértessék a Jézus Krisztus. Franciska nővér vagyok Szent Ferenc kisnővéreitől, és jelenleg a Miskolci házban lakom, onnan érkeztem most ide Egerbe a stúdióba.
És nem csak hogy ide, hanem ha jól hallottam, akkor tulajdonképpen te most tanulni is ide jársz Egerbe, és valamire nagyon készülsz.
Igen, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem a vodapedagógus szakján vagyok most első éves. Konkrétan ma éppen egy vizsgáról érkeztem.
Szóval egy nagyon fiatal nővér kerül a stúdiónkban. Arra lennék kíváncsi, hogy hogy történt ez az egész, hogy most itt ülünk és erről beszélgetünk. Honnan indult a te történeted? Hogy volt az, amikor a Jóisten megérintette a te szívedet?
Igazából 2015-ben kaptam a hivatásomat. Előtte éltem igazából a magam életét. Gyakorló római katolikus családba születtem, tehát így az életem része volt kicsikorom óta az, hogy rendszeresen járunk misére, hittancsoportba, kórusba, elég aktív plébániai életet éltünk így családilag is, és így éltem szépen magam kis elképzeléseivel, álmaival. Elvégeztem a jogi egyetemet, ügyvédjelöltként dolgoztam 3 évet, és úgy szépen rendezgettem a magam kis életét, vártam, hogy jöjjön a szőke herceg a fehér lovon. Valahogy nem találta azt a lovat, vagy nem tudom, mi történt. De hogy elmentem 2015-be, akkor most megérkezünk, elmentem egy zarándoklatra. Minden évben megszervezik ez a Esztergomból Mátra Verebé Szent Kútig menő ferences ifjúsági gyalogos zarándoklat. A nevében is benne van, gyalog megyünk Esztergomtól Szent Kútig, és minden évben augusztus 15-én indulunk, és 20-a előestére, 19-én este érkezünk Szentkútra. Ebben önmagában nem volt semmi különös. 12 éves korom óta minden évben járok erre a zarándoklatra, úgyhogy ez így az éves lelki program szerves része volt. És hát akkor 2015-ben, szintén régi szokásom az híven, augusztus 20-a reggel mentem a templomba imádkozni, és ott éreztem azt, hogy most valami más. Most itt belül valami történik. És nem tudtam megmondani, hogy ez micsoda, még így nem volt se alakja, se semmi, csak azt éreztem, hogy most valami mozog így belül. Elején még így lenyintettem is rá, hogy jó, hát egy zarándokleton előfordul az ilyesmi, majd elmúlik, de hogy nem múlt el, hanem így szép fokozatosan egyre erősebb lett. És aztán egy hónappal később volt a Szerzetesek Tere nevű rendezvény, ahova én, hát az is vicces, hogy kerültem oda. Volt ott egy szerzetesi kórus, ahol én ilyen kis beépített kis kakukktojásként voltam benne, még egy páran voltunk így lányok, a kórusvezető így. A férfi karban a saját rendtársaiból tudta, hogy ott le lesz egy-két stabil embere. A női szekcióban, mivel hogy az ország különböző részeiről jövő szerzetesekből állt a kórus, túl sok időnk nem volt próbálni közösen, ezért néhány lányt ott a plébániáról így megkért, hogy ilyen beépített téglákként legyünk benne, hogy így vigyük a szólamot. Mondta, hogy hát öltözzünk föl úgy szépen, szoknya, blúzen, kis szolídan, és majd azt hiszik, hogy biztos jelöltek vagyunk valahol. És hát így kerültem én oda a szerzetesek terére. De hogy amikor onnan jöttem haza, akkor már így egészen világos alakja volt ennek a megfoghatatlan valaminek. És az elején még volt bennem egy nagy nyugtalanság, hogy ez most itt mi? Egész életemben arra készültem, hogy családanya legyek. 4 éves korom óta az esküvői ruhámat tervezem. Már listám volt arról, hogy milyen nevet akarok adni a gyerekeimnek, tehát, hogy teljesen, abszolút így a családos hivatásra készültem. Erre most itt van ez valami, amivel nem tudok itt le mit kezdeni. És aztán ahogy ez a nyugtalanság így már kezdett arra a szintre jutni, hogy most már legyen valami, ezt én így nem bírom tovább, akkor érkezett így meg ez a hívás. És hát én egy ilyen kis romantikus lélek vagyok, úgyhogy nekem ilyen lánykéréses hivatásom van. Mint egy igazi lánykérésnél szabadott rá nemet mondani, ez is nagyon egyértelmű volt számomra, hogy ez nem olyan, hogy na, ha ezt most nem fogadom el, akkor kész, akkor innentől kezdve bukta, hanem, hogy erre én teljesen szabadon mondhatok igent vagy nemet. És hogyha én a családos hivatást választom, akkor lesz férjem, gyerekem. Hanem ez így teljesen szabad szabadon rám bízza ezt a döntést, de meghív erre, az életre. És hát egy olyan boldogság lett így bennem, hogy annak ellenére, hogy erőtte soha eszembe nem jutott, így boldogan mondtam rá igent. Innét jön a szerzetesi hivatásom, és aztán a kisnővéreknél az meg szintén ugyanebben az időszakban, még egy hét se telt el, aztán az éjszaka után, amikor nálunk Pasaréten nőttem föl, általában ott laknak azok a ferences testvérek, akik egyszerű fogadalmasok, és azért általában az örök fogadalom, a nem is mindig, de nagyon sokszor ott Pasaréten szokott lenni, ebben az éppen is így volt. Mentem szépen az örök fogadalomra, mentem föl a kórusra, mint kórustag, nekem az ilyen otthonos terep, és ahogy nézek le a kórusról, így a hívek összegyűlt seregére, egyszer csak észrevettem két kék színű fátylat. Na, akkor rögtön kék fátyol, a kis nővérek amúgy is rajta voltak így a kis listámon, hogy kik azok, akiknél én el tudom képzelni magam, akiknél azt érzem, hogy na ez olyasmi, amit tudnék élni, vagy akik között tudnék élni, és hát a mise után rögtön meg is kerestem őket, és akkor rajtuk keresztül beszéltem az előjáróval, és nem sokkal később szintén kaptam egy nagy megerősítést a Szentlélektől, hogy ez lesz az én helyem, itt ez jó lesz, ez lesz az.
És az az elképesztő, hogy én úgy már volt szerencsém néhány kisnővérrel közületek találkozni, és sőt beszélgetni is a rádióban, hogy annyira szépen énekeltek, közel álltok a zenéhez mindannyian. Ez az életélményem nálatok, hogy nagyon pozitív élet megközelítés, ez jellemző mindannyiótokra szinte.
Igen, ez valahogy egy, ha nem is mindenki, de azért a többségnél egy ilyen közös vonal. Akár ez, hogy sokan zenészek is.
Te is?
Hát igen, én is tanultam fuvolázni, mert én ilyen szempontból a kisebbek közé tartozom, azért a Klára nővér a hegedű tanár, meg Mária nővér a zongora tanár, tehát vannak azért, akik nálam jóval képzettebbek, de igen, én is tanultam fuvolázni, de hát azt már a közösségben megtanultam gitározni.
Szoktatok is zenélni együtt? Meg
igen, amikor igen. Vannak ilyen alkalmi jellegű zenéléseink, illetve van, ahol a szolgálathoz is kapcsolódik, például Miskolcon, ahol most lakom, az imádságházában, ott szokott lenni időnként dicsőítés, akkor azon is szoktunk közösen zenélni.
Akkor tulajdonképpen elindult 2015-ben benned ez az érzés, volt akkor neked egy jelölt időszakod, aztán a noviciátus, ez mennyi évet ölelt fel nálatok, és volt már az örök fogadalmad?
Még nem.
Tehát benne vagy a noviciátus.
Juniorátusban vagyok.
Junior
vagyok, igen.
Van ilyen is? Akkor
igen.
Hogy van
igen.
Ez sorban?
Tehát úgy van, hogy amikor belép valaki, akkor először van egy vagy két év jelöltség. Általában nálunk kettő, de van akinek egy év. Ilyenkor még a jelölt, ő már együtt lakik a nővérekkel a rendházban, de még nem hordja a habitust, még nincsen nővérneve, még a keresztnevén szólítják, de már bekapcsolódik elég aktívan így a ház életébe. Amikor véget ér a jelölt idő, akkor van az úgynevezett beöltözés, nagyon beszédes, akkor kapjuk ezt a szerzetesi ruhát, akkor még egy fehér színű fátyollal, nem ezzel a kékkel, amiről általában így könnyen föl lehet ismerni, lásd, én is így ismertem föl. És ekkor kapja a nővér nevét. Tehát, hogy nekem is ez, hogy Franciska a nővér. Franciska az nekem nem keresztnevem, ez nem, ami nem ezt kaptam a szüleimtől, hanem ezt a jelöltség végén, a beöltözéskor kaptam ezt a nevet.
Mi alapján kaptok ilyen nevet?
Amikor én voltam jelölt, vagy hát amikor én voltam így soron, hogy hát mi már ketten voltunk jelöltek, akkor úgy nézett ki, hogy a közösség választja a nevet. Tehát a közösség fogadalmas tagjai. Tehát mi ketten nyilván nem, még nem voltunk fogadalmasok. Bevallom, én súgtam, vagy hát amikor kérdezték, hogy nekem van-e valami ötletem, vagy ihletem, vagy bármi, akkor én mondtam ezt, hogy Franciska, és aztán meg is kaptam, de ezért így nem volt biztos, hogy ezt a nevet fogom kapni, de aztán végül
megkaptam. Szerintem is úgy érezték, hogy ő... Igen. Talán a Ferences, ugye az Ferenc Franciska.
Igen.
Tehát megkapjátok ezt a nevet, igen, és
igen,
akkor?
és akkor kezdődik a noviciátus. A novícia az újoncot jelent, latinul, és úgy szerintem elég jó kisfejező, ez újonc idő. Tehát már nővér, de még kicsit ott van a fenekén a tojáshelyén. Ez nálunk egy 2 éves időszak. Az első év az úgynevezett csendes év, megint egy nagyon beszédes névről beszélünk, tehát ez egy elvonultabb, csendesebb időszak. Amit nagyon szerettem, azt, amikor én voltam novícia, Klára nővér volt a novícia mesternő, ő úgy nevezte, hogy lelki gyakorlatos év. Szerintem ez úgy jól kifejezi ennek a csendnek a célját. Tehát ebben az időszakban nem volt saját telefonom, internetet, nagyon minimálisan, tehát hogy nekem annyi volt, hogy fordítási munkákhoz volt, hogy néha használhattam, de amúgy nem, azon kívül nem használhattam az internetet. A családomat csak olyan keretekben láthattam, hogy karácsonykor meg húsvétkor csak a szüleim jöhettek el meglátogatni. Havonta egyszer írhattam nekik egy kézzel írott levelet, egyébként nem, tehát ilyen külvilágtól, hát ha nem is hermetikusan, de azért elég erősen elzárt időszak. Mert eznek az a lényege, hogy tényleg egy befelé fordulás, egy imádságos év, egy ilyen elmélyülős időszak, ami nyilván mindenkinek más és más, van akinek ez nehéz időszak, nekem egy nagyon áldott időszak volt, de ez egyénenként változó, de mindenképpen egy különleges és nagyon értékes időszak.
Ezt tulajdonképpen végig imádkozzátok, és akkor...
Nyilván mást is csinálunk, tehát hogy... Mi nagyon sok gyógynövényt morzsoltunk. Ez így nagyon, tehát csendes évről valahogy így ez jut eszembe folyamatosan, így morzsoljuk a gyógynövényeket. Jó, nem csak azt csináltuk, de ez valami nagyon ilyen bennem maradt.
Akkor Bükszent kereszten voltál?
Bükszent kereszten, igen.
Hát akkor
Bükszent kereszten
volt, ahogy így mondtad, a gyógynövény.
Gyakorlatilag kiépíteni azokat a gyökereket, amiknek aztán később így meg kell tartani a kis hivatásunkat. Ez az első év. A második év az úgynevezett apostoli év. Ez arról szól, hogy gyakorlatilag belekóstolgattunk a különböző szolgálatokba. Kicsit az is itt már kezd kiderülni, hogy valakinek mi az, ami úgy inkább a vonala, mi az, amiben hát lehet, hogy nem őt kéne erre küldeni. Minden kicsit sajátos lett, mert hát a miénk, hogyha valaki így számol, akkor így igen, az 2020, tehát 19-be kezdtük, tehát így 19 őszétől 2020 augusztusáig, az ugye a
az
COVID.
Az egy speciális, igen, COVID időszak volt.
Szóval miénk ilyen szempontból kicsit sajátosan alakult, de igen, ez időszak egyébként erről szól, hogy így bekapcsolódunk a különböző szolgálatokba.
És te, mint végzett jogász, milyen szolgálatokban tudtál bekapcsolódni?
Apostoli évben például van ugye Arlóban az alapítványunk, az Elfogadlak alapítvány, és akkoriban, aki vezette a köre Rita nővér, ő például szerette volna átdolgozni egy kicsit az alapító okiratát, meg jogilag egy kicsit rendbeszedni a dolgokat. És akkor jött a kis jogász, ráadásul korábban ügyvédjelöltként sokat dolgoztam alapítványokkal. Volt egy időszak, mindegy, amikor a közhasznosságnak lejárt egy határideje, akkor volt időszak, amikor kb. Fotószalagon alapító okiratokat néztem át, megdolgoztam át, szóval volt gyakorlatom konkrétan ebben a területen is. Elég sokat jártam Arlóba, és néztük ennet, ott így dolgoztam át. Ez például egy kifejezetten szakmai jellegű munka volt. Pont elkezdtük volna a Petra nővérrel azt, hogy a hospice-ba járni, hogy kicsit azzal a szolgálattal is megismerkedjünk, de rövid időszak lett így, mert hát az első dolog, amit lezártak, az a kórház volt.
Egyébként van beteg gondozás, vagy betegekkel való foglalkozás?
Van, aki ilyesmivel foglalkozik. Az előbb említettem Petra nővért, ő idősek otthonába jár, meg hospice-ba, Bendett nővér is kórházba jár, ilyen lelki támaszként, igen. Van, aki ezzel foglalkozik. Egyébként ezt pont szerettem a közösségünkbe, hogy nagyon színes. Nagyon sokféle szolgálatunk van, és egy kicsit van egy ilyen vonala is, hogy nyilván vannak szolgálat, amikre kell ember, például ott az alapítványhoz kellenek emberek, kellenek nővérek, hogy az működjön, vagy a lelki gyakorlatos ház, tehát
a lelki gyakorlatos házatok az valami fantasztikus hely, ott jártunk már családilag is, Klára nővér fantasztikus és értő vezetésével és segítésével, hát neki a személyisége is valami elképesztő, és nagyon sokat kaptunk tőle családilag, úgyhogy azt tapasztaltuk is, hogy mennyire csodálatos a lelki gyakorlat nálatok.
Igen, igen. Tehát, hogy ő például neki ez a főszolgálati területe, hogy ő azt ott csinálja. Van, hogy más nővérek is bekapcsolódnak, volt már, hogy én is bekapcsolódtam ebbe, de ahhoz, hogy ez ott működjön, ahhoz azért kell, hogy valaki ott legyen, és ezt így csinálja. De ugyanakkor ezzel párhuzamosan van egy ilyen vonal is, hogy azt nézni, hogy az adott nővér miben jártas, mihez van affinitása, ez is benne van, nem csak az, hogy itt ez a munka, és ezt most valakinek el kell végeznie, és te vagy most szabad, te csinálod. Hanem van ebben egy ilyen párbeszédes jelleg, meg egyfajta rugalmasság, és nekem ez például nagyon vonzó volt a közösségünkben, ez a fajta rugalmasság.
És hogy lesz egy jogász nővérkéből hamarosan óvópedagógus?
Az óvodapedagógia úgy jött most be a képbe, hogy Arlóban most épül egy katolikus óvoda, és kérés volt érsekatyától, hogy legyen ott egy nővérrel. Arlóban is van ugye egy rendházunk, és ott épül az óvoda, akkor legyünk ott jelen. De történetesen pont óvodapedagógus éppen nincs a közösségben, nagyon sokféle végzettségű van. Van, aki egyébként közelebb áll az óvodapedagógiához, mint a jogász, tehát nem ez alapján kerültem oda, tehát hogy van például tanító, aki mondjuk közelebb állna ehhez. De a pontos hátterét én se tudom, mert nem osztották meg velem, hogy miért rám esett a választás, de engem választottak.
És hogy viszonyulsz te ehhez?
Hát ez a csavar az egészben, mert én erre nem emlékszem, hogy említettem volna előtte a nővéreknek, de én kamaszkoromban óvónéni szerettem volna lenni.
És a jó Isten. És az
ez nekem egyértelműen így a Szentlélek sugalmazása lehetett, mert ez alapból nem következik logikusan, hogy a jogászt küldjük. És nem emlékszem rá, hogy ezt említettem volna nekik, hogy nekem régen volt egy ilyen vágyam.
Mondhatjuk úgy, hogy akkor a Jóistennek ez egy gyönyörű, szép, aranyos és édes kis ajándéka a számodra.
Igen, kicsit így visszakapok valamit, amit azt gondoltam, hogy el kell, hogy engedjek, még réges-régen, és azt most így szépen visszakapom egy ilyen szép kis ajándékba csomagolva.
És hozzá kell tenni, hogy akkor ezzel együtt még azt is, amiről egyébként le kell mondanod, vagy lemondotok, hogy gyermeketek szülessen, ugye? És mégis annyi gyermeket kapsz a Jóistentől, hogy több, mint valószínű.
Ha mennyit én nem tudnék megszülni.
Igen.
Igen, és ebben ez is nagyon szép, hogy nekem az egyik legnehezebb dolog elengedni, amikor ez volt, hogy szerzetes hivatás, azzal együtt, hogy boldogan mondtam igent, és önként vállaltam, és nem volt ebben így ilyen szempontból kérdés, de ami mégis egy kicsit nehéz volt elengedni, az pont ez volt, hogy gyerekek. És amikor beléptem át a jogász, hát nem tűnt valószínűnek, hogy én leszek az, akit olyan szolgálati helyre küldenek, ahol elsősorban gyerekekkel kell foglalkozni, tehát még csak az se volt, hogy na majd ott biztosan, mert elég sok olyan szolgálati területünk van, ahol nem nagyon fordul meg gyerek a közelben. De hogy mégis így visszakaptam, és nagyon szerettem jogász lenni, nagyon szeretem a szakmámat. Az egyetlen dolog, amit hiányoltam a szakmában, azok a gyerekek voltak, amikor ügyvédjelölt voltam, úgyhogy ilyen értelemben is visszakapok valamit, amit kicsit, mint van az a kép, így főleg Facebookon láttam, hogy van az a rajz, hogy a kislány ott áll, egy kis plüsmacival, Jézus ott áll vele szemben, így kéri a kis plüsmacit, és a háta mögött tart egy hatalmas plüsmaci. És a kislány, hát nyilván, a gyerek úgy szorítja a kismacit, nem szívesen adja ki a kezéből, mert nem látja, hogy mekkora plüsmaci van a háta mögött. Szóval, hogy kicsit néha ez az élményem, hogyha el tudom engedni, ha át tudom adni, akkor tudja az Isten ezt ilyen formában visszaadni.
Kedves hallgatóink, Fáy Eszter Franciska ferences kisnővérkével beszélgettünk az elmúlt közel fél órában, mely beszélgetés folytatását egy hét múlva ugyanebben az időpontban hallgathatják meg. További szép napot és jó rádiózást kívánva búcsúzik önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Győzelemről énekeljen napkelet és napnyugat,
millió szív összecsengjen, magasztalja az Uram. Győzelemről énekeljen napkelet és napnyugat, millió szív összecsengjen, magasztalja az Urat.
Krisztus újra földre szállott, vándorlásunk társa lett, mert szerette a világot, kenyér színbe rejtezett.
Egykor that forrad egyé békességben minden népen s nemzeten. Zúgjon hát a hála ének, szálljon bőr
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes